pénzbe járó Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Rákász Gergely, orgonaművész, a művészbe járó vendége. Sok mindent lehet róla ugye tudni, hát azt is, hogy ő szeret közben, koncert közben beszélni, megvan, hogy van látvány is, megvan, hogy vizen van, megvan, hogy kastélyban van, meg ki tudja éppen hol van, szóval roppant módon szereti népszerűsíteni a komoly zenét, a második részben pedig jön a szokásos kritikai rovatom. Beszélni fogok például egy nagyon izgalmas, egészen lélekbe mászó, egészen kikészítő, förmedvényes, mármint nem minőség szempontjából, és gyönyörűséges baskír előadásról, és lesz szó magyar produkciókról is. No hát akkor ennyi. Ez egyébként hogy jött neked, hogy azt tudom, hogy tanultál Varnus Szavértól, tehát lehet, hogy tőle is jött, hogy te ilyen kunsztokat csinálsz koncert közben?
Hát hol van az már, te
szent Isten? Hol van az?
Lezárva egy gondolattal, amikor kölyök voltam, akkor valóban elmentem hozzá, mert nagy név volt ő akkor. Meg voltam róla győződve, hogy hát a világot jelentő deszkákra csak egy ilyen nagy néven keresztül vezet az út. Aztán hamar kiderült, hogy dolgozni kell.
És ez nem, is, nála, ez nem nála volt.
Ezzel be is zárnám.
Most lesz 60 éves pont.
Isten éltesse.
Na, szóval?
Nézd, túl vagyok közel 2000 koncert. Talán még több is, most az utóbbi 5 évben már nem számolom. Egy idő után az ember magát szórakoztatja. És hát kölyökkoromban túl voltam a templomon, a városházán, a nagy hangversenytermen, a megint a templomon, és akkor jó, itt is volt, ott is volt, és egy idő után olyan szellemi kihívást jelent az, hogy egy utazási kiállításon, amikor látsz egy szép hajót, és akkor ott áll mellette egy ilyen hajós kapitánynak öltözött fiú, és akkor azt mondod, hogy te figyelj, de miért nincs orgona koncert ezen a hajón? Lehet, hát mondom, maga nem a Rákász Gergely? Mondom, az volnék, annak mondanak. És akkor elkezdünk beszélgetni, tudod? Aha. És én ezt úgy szeretem, hát én ilyen amerikás magyar vagyok, tehát a kreativitás, az, hogy az ember szépen eljátsza Bachot, szépen eljátsza Vivaldit, ez nyilván az alap. De hogy ennek van egy beágyazottsága a társadalomban. És hogy nem biztos, hogy az ember, aki egyébként gyereket tanít és közlekedést irányít, az pont ott található meg, ahol én aznap vagyok. De ha egy izgalmasabb helyre megyek, az utcára, a hajóra, a bárhová, könnyen lehet, hogy találkozom vele. Én magamat is szórakoztatom ezzel, hogy új és új izgalmas helyszíneink vannak. És hát mit tagadás, a közönségnek is egy érdekes dolog, hogy...
Az egyébként egy nagyon érdekes történet, olvastam, hogy ugye az első koncertet hogy volt, hogy ugye a barátnőd nyaggatott, hogy na, mikor lesz már neked is koncerted?
Hát látod, keresd a nőt.
És innentől kezdve mesélte.
Hát egyébként, ha már Varnus Szavér, pont az ő koncertjén voltunk. Tizen pár éves voltam. És mentünk haza, és már ilyen romantikus regényekbe illő gics halmaz volt. Tehát aki jár Győrbe, én ugye győri gyerek vagyok, ott összefolyik a Rába meg a Mosoni Duna. És akkor ott az összefolyásnál átmegy a Réfalusi híd. És akkor mi sétáltunk haza a Káptalandomról, ami Győr történelmi belvárosának a közepe, tehát aha, ott állt Arrabóna központja, a római tábor központja, és akkor én a másik oldalon laktam, a Duna másik oldalán, Réfaluban, az meg már Barbária, képzeld aha el, tehát hogy ott ment a limes. És akkor mi éppen átértünk volna a római birodalomból Barbáriába, amikor a féle fiatalként rákönyökölt a hídkorlátra, és akkor megkérdezte a kislányt, olyan szép volt ez a koncert, ment le a nap, csobogott a víz, hogy neked mikor lesz koncerted? És erre mit mond egy komoly 15 éves? Tehát erre nem lehet azt mondani ebben a körzetben, hogy hát én ehhez még kicsi vagyok, vagy sokat kell tanulni. Mondtam, hogy majd nem sokára. És ez egy olyan lány volt, hogy itt a nem sokára azt valóra kellett váltani.
Számon kérte.
Számon kérte.
Na, és akkor bementél a plébánoshoz, abba a templomba, ahol gyakoroltál.
Igen. És mondtam, hogy hát hiszen, hogy mit szólna hozzá, hogyha a jövő hétvégén nem csak én jönnék, hanem még néhányan. És akkor azt mondta, jó van, fiam, majd csak zárjátok be a templomot. Hát innen indult minden, ennek 30 éve. Úgyhogy,
és azt is tudom, hogy nyomtattatok plakátokat, mert az egyik
haveroknak volt marketing.
Volt már számítógépe, meg
egy barátomnak, printere. Igen, ez akkoriban az nagy szó volt, hát gondolj bele, 30 éve kinek volt otthon nyomtatója. Aha. Hát ebből a fiúból azóta informatikus ilyen top menedzser lett, aha, tehát megmaradt a szakmánál, volt otthon nyomtatója, és akkor ez volt a haveroknak az ajándéka, hogy ők kinyomtatták az A4-es lapra, hogy a Rákász itt, meg itt fog játszani, meg ezt, és akkor fölültek a bringára, és bedobálták az ismerősöknek a postaládáját. Hát ez volt a marketing.
És azt mondtad, azt gondoltad, hogy lesznek 20-an, na 25-ön, erre aztán.
És akkor tele a templom, és én így befaroltam a sárga biciklimen a templom utcájába, hát az ingem kitűrődött, a nadrágomat kétszer bekapta az lánc, hát ahogy kell, 15 évesen, érted. És akkor nézem, hogy hát ez itt mi? És így jön ki a tömegnek a farka, így csucsorok ki a templomon. Biztos későn értek ide, de nem tudnak bemenni. Hát figyelj, megvan a VHS felvétel, hogy így reszket a nadrágszáram az első koncerten. Viszont másrésztről meg egy olyan szép és olyan meghatározó élmény volt, mert mivel csupa olyan ember jött, aki szeretett. Ezért azt tapasztaltam meg első körben, hogy nem azért jön a közönség, hogy akasszon, hanem azért jön, hogy valami élményt kapjon. És én nyilván eljátszottam mindent, amit addig tanultam, jó, rosszul, valószínűleg inkább rosszul, mint jól, annyi izgalommal, meg annyi adrenalinnal a véremben, ami akkor volt, de ennek ellenére nem megdobáltak záptojással, hanem kedvesen megtapsoltak, mosolyogtak, és én nekem lett egy olyan élményem, hogy hát tulajdonképpen színpadon állni jó.
És igaz, hogy ekkor múlt el örökre a lámpalázat, mert ilyet szinte senki nem mondott, te ezt nyilatkoztad valahol, hogy úgy jó, nagyon majrészt áll, és a koncert felénél úgy elmúlt, de hogy ez örökre.
Nagyjából igen. De azért árnyalom, mert a te műsorod pont olyan, ahol lehet ezeket a dolgokat árnyalni. Nemrégiben volt Budapesten koncertem a Pozsonyi Református templomban. Ez volt az évad első koncertje, és nem voltam előtte 4 hónapig színpadon.
Mert miért?
Mert pihentem, meg új műsorra készültem fel, meg gyakoroltam, meg egyáltalán egyfajta ilyen művészi idézője szabadság. Tehát gyakoroltam, csak színpadra nem álltam. És figyelj, ez a 4 hónap pont elég volt ahhoz, hogy kikezdjem az összes önmagamba vetett hitet. De ez mindig így van, tehát hogy ez egy normális dolog, hiszen hogyha egy művész nem gondolkozik azon, hogy elég jó vagyok-e, ha metafizikai oldalról közelíthetem meg, ha egy művész nem gondolkozik azon, hogy folytatom-e a teremtést.
Mert hogy te a művészetet azt a teremtésnek, tehát
más.
A teremtés folytatásának veszed.
Tehát, hogy, de nem csak azt, hogy az ember orgonál, vagy követ farag, hanem hogyha ha te művészi szinten vagy apa, vagy művészi szinten tanítasz matekot, úgyhogy a tanítványaid azok mosolyogva és lélegzett visszafolytva hallgatják az előadásodat a Riemann-sejtésről, akkor az valami olyan, amiben benne van a teremtés. És hogyha egy művész nem így áll neki a dolognak, akkor ott már valami svindli van. Ez az egyik oldal. Ez viszont el tud odáig jutni, hogy az ember szétszedi saját magát. Elég jó vagyok? Hú, meg tudom még csinálni. A műsor, amit összeraktam, az jó, és minél több időt hagysz magadnak gondolkozni ezen, annál több ponton tudsz belekötni. Tehát egyrésztről nem izgulok azon, Gábor, hogy el tudom-e játszani, mert eleget ülök a próbateremben ahhoz, hogy el tudjam játszani. Tehát a favágás része az megvan. Másrésztről az a lelki teher, hogy tudom-e folytatni azt, amit a teremtő, és akkor most nevezd a teremtőt Istennek, vagy kollektív tudat felettinek, vagy univerzumnak, vagy aminek akarod, tehát ahogy tanultad, rád bízom. Akkor ha nem így állsz neki, nincs sok értelme, művészként azt gondolom, hogy így kell neki állj.
De te nagyon hiszel Istenben, miközben mondod, hogy mindig vitatkoztál vele, és hogy nehéz, harcos viszonyod van vele. Ez miből áll?
A 9 éves fiam most megy első áldozni. 9 éves, Gábor. És ott pont olyan, mint én. Gördeszkázott a minap, gurult le a lejtőn, azt egyszer csak azt látom, hogy a lejtő alján ül a gördeszkáján, és néz ki a fejéből. Oda csettegek hozzá, kérdezem, hogy mit csinálsz, fiam? Gondolkozom. Én gondolkozom. Gondoltam, valami csaj tetszik neki, vagy itt, vagy kifaragta-e a ceruzáit, vagy stb. És azt mondja, hogy hát, hogy hittamból ezt tanultuk, meg azt tanultuk, de szerintem az nem úgy van. Mondtam, hány éves vagy gyerek? 9. Na. Tehát, hogy a csodában van, Gábor, az, hogy megtanulunk valamit egy kultúra rendszerein belül, jó-rosszul elhisszük, részt veszünk benne, de folyamatos kérdéseink vannak vele kapcsolatban. Talán ez a harcos hit, hogy az ember nem nyel le minden gombócot, amit a tányérjára raknak kérdés nélkül.
Na de neked milyen kérdéseid vannak hozzá?
A hitemről beszélgessünk? Nem nagyon bensőséges téma ez? Hát, én 100 ponton bele tudok kötni az én saját magam által tanult hitembe. Az egyistenségbe vagy a többbe. Az istenfiúságba. Hogy ez egy kulturális istenfiúság-e, vagy egy szakrális, hogy ez egy egyedi esete, vagy történelmileg ismétlődő, ezek a harmadnapra föltámadó szűztől születő istenek, ezek elég népszerűek voltak 2-3 ezer évvel ezelőtt. Tehát, hogy számos ponton bele tudok kötni, és akkor a vége az, hogy most akkor tulajdonképpen higgyem, ne higgyem. És a vége az, hogy úgy csinálok. Úgy csinálok, mint ahogy az erkölcsi normarendszer elvárja. Miért? Azért, mert ez a jó. Ezt érzem jónak. Mert ettől nem állunk egymásba nagykéssel, ettől nem üvöltjük le egymást az utcán, ettől nem dobom el a csikket. Azért, mert ha azt gondolom, hogy a másik ember ugyanolyan teremtett lény, mint én, akkor az én fele barátom, az én másik felem. Te is.
Köszönöm a megtiszteltetést. Igen, de hát akkor itt óvatatlanul bejön, amit nagyon sokan megkérdeznek, Auschwitz óta meg különösen, hogy akkor miért engedi ezt a sok háborút? Tehát, hogy most akkor ő mégse annyira jó, netán, vagy elcseszte a teremtést, Gábor, és ilyeneknek teremtett minket?
Én mind a kettővel együtt tudok élni. Én mind a kettő, mert ez nem rám vonatkozik. Az, hogy a nácik mit követtek el 80 évvel ezelőtt, és ez egy ugye épp most a holokauszt emlékév van, ha már ezt említetted. Tehát az, hogy ők mit követtek el ezelőtt, az nem vonatkozik az én 2024 áprilisi cselekvésem.
Na de ezt miért engedtem?
Mit tudom én? Hát dolgom van vele. Hát ezzel számoljanak el a nácik, meg a jóisten. Nekem az a dolgom, hogy itt ülök veled a stúdióba, és emberszámba veszlek, szeretlek-e, jó szándékkal viszonyulok-e feléd. Az a dolgom, hogy amikor innen kilépek, akkor kiköpöm a rágót az utcára. Vagy tisztelem a teremtést annyira, hogy nem rondítok bele. Az a dolgom, hogy akkor, amikor elolvasom a könyvedet, vagy a másik embernek, megnézem a színdarabját, akkor úgy tekintek-e arra, mint hogy ott kitüremkedett valami a teremtésből, és ennek meg kellett lennie, vagy mindenáron meg akarom ítélni, és azt akarom mondani, hogy én majd megmondom a frankót. Mit tudom én a frankót, Gábor? Orgonálni tudok, azt is csak jó-rosszul.
Egyébként miért lett orgona a zongorából? Ugye volt egy Cica néni, aki 7 évig tanított, és azt mondtad, hogy az maga volt a csoda, és hogy ő vette észre, hogy te azért valószínűleg többre leszel alkalmas, mint egy házi koncerten jól játszani, meg nagyon szeretett mindehez, tehát, hogy humánumot, emberséget is adott, ami fontos, és ilyet tudom, hogy te is akarsz ugye a koncerteden, hogy lett ebből orgona?
Szerelem lett. Már egészen elfogadhatóan eltaláltam a hangokat, és akkor elmentünk kirándulni Esztergomba megnézni a bazilikát. És akkor ott egyszer csak megszólalt az orgona hangja. És én nekem az apukám játszott orgonán, de hát...
Mert hogy kántorkodott is. A mamád hát meghegedült, meg kórus, tehát te közel voltál a tűzhöz.
Belenőttem én ebbe, persze, tehát hogy azt sem lehet elhallgatni, hogy ez egy polgári, kulturális közeg volt, ahol az volt a menő, hogy valaki olvasott valamit, tudod. Tehát,
meg hát azért csak a papád 5 évesen odaültetett a zongorához.
Igen, meg átmögöttem a szőnyek gyakorolóval, hogy kiporolja a fenekemet, hogyha nem gyakorolok rendesen.
Tényleg?
Persze. Ma már tudom,
hogy sosem villamosmérnök.
Igen. Ma már tudom, hogy sosem ütött volna meg, de akkor nagyon fenyegető volt a frakkerrel. Na mindegy is, és elmentünk Esztergomba kirándulni, és akkor egyszer csak megszólal az orgon, és mondja, hát ez mi? Mondja édesanyám, hogy hát ez orgon, hát édesapád is ilyenen játszik. Hát, ilyenen, nem. És akkor az a pici hangszer, amin a papa otthon ült, az a letéteményese lett annak a hangzásnak, amit én ott hallottam. És akkor onnantól fogva képzeld el, hogy nem vittem többet katonákat a misére. Mert egyébként sokszor volt, hogy a sapkám tele volt ilyen Playmobil katonákkal, és akkor ugye elhúzottam az orgona mögé, és ott volt egy kis hely,
és
ahol
játszottál lehetett, vele, ahelyett, hogy hallgatnád.
Ahelyett, hogy hallgattam volna a misére.
Most egy nagyon furcsát fogok kérdezni, de tulajdonképpen nem tőlem származik a kérdés. Gimnáziumban nekem volt egy remek énektanárom, Ungár István, a papája is István volt, Ungár Imre, Kossuth Díjas vakzongoraművész, és ő mondta egyszer, ami úgy megragadt bennem, hogy tulajdonképpen az orgona, ha rosszul játszanak rajta, akkor is jól szól, mert az úgy megszólal, mert az ellentétben a zongorával. Tehát, hogy az egy olyan monumentális hangszer, és az akármi van, az szól. Na, szóval erről mit gondolsz?
Hát ez lehet, hogy igaz volt 50 évvel ezelőtt, de ez nagyon nem igaz ma. Egyébként akkor se volt igaz. Bachnak is volt egy ilyen mondása, ő azt mondta, hogy orgonálni a világ legegyszerűbb dolga, csak a megfelelő hangot kell a megfelelő időbe lenyomni. Igaz, hiszen az orgona egy gép. Tehát ott nem tudsz hangon belüli dinamikát elkövetni, mint mondjuk egy hegedűnél, vagy nem tudsz hangok közötti dinamikát elkövetni, mint egy zongoránál, hogy felhajzolsz.
Tehát ez azt jelenti, hogy óhatatlanul azért valamivel kevésbé érvényesül az egyéniséged?
Jön a de.
De?
De azért ugye a lényeg a szünetekben van. És figyeld, most tartottam egy szünetet.
Hát figyelem a hatásmechanizmus, persze.
És ugyanez a játék, tudod? Ez csak egy eszköz, hogy az ember a szünetben milyen dinamikával játszik, és mikor tartja vissza, mikor futtatja elő. Ez egy eszköz. De egy másik, ez talán még ennél is izgalmasabb, a hangfestés eszköze. Az, hogy van a kezeim között, orgonája válogatja 10, 20, 50, 100 féle síp. Na most kezd el ezeket összeszorozni, hogy hányféle hangszín ez, amikor ezt a kettőt kapcsolod be, vagy azt a hármat, vagy ezt az ötöt. És ez tulajdonképpen egy színfestés, egy hangfestés. És ugye én a saját koncertorgonámon játszom, ezt visszük mindenhova magammal.
Ez mekkora?
Hát egy ilyen 3,5 tonnás kis teherautóba befér minden grabanccal együtt.
Na de hát a templomba játszol, akkor is ezen?
Mindig visszük.
Tehát nem használod a...
Igen, pontosan azért, mert ha én fölülök egy templomi orgonára, ott van jó esetben egy napom, hogy megismerjem azt a hangszert, kidolgozzam ezeket a színképeket rajta, amitől a hallgató nem úgy áll föl, hogy... És nem fogja azt mondani, hogy művész úr eljátszotta a Kék Rapszódiát, és ebbe volt 170 féle hangszín az alatt a 15 percet. Nem ezt fogja mondani, hogy nem számolja meg, hanem azt mondja a végén, hogy... És hogyha én nekem erre van egy 4 hónapos periódusom, amíg gyakorolok a próbaterembe, és beállítom ezeket a hangszíneket, akkor ez megvan. Hogyha erre van egy délutánom, akkor is van valami, csak nem ugyanaz.
Na jó, de várjál, most mondjuk bemennél a műpába, nem tudom, játszottál-e ott?
Bemegyek a műpába, biztos, hogy játszanék egy művet az ottani orgonán.
Egyet csak?
Igen.
És a többi. De akkor mi értelme ezeknek a nagy orgonáknak? Ha te nyilván sokkal kisebben, a 3,5 tonna az a teherautó volt, nem az orgona. Az mekkora?
Kérdezd meg, hogy mi értelme azokat, akik a mai napig elköltenek sok százmilliót egy ilyen hangszerre.
Szóval szerinted semmi?
Presztízs, szépség, kézműves termék, gyönyörű hangszer, tehát sok értelme van. Meg lehet ezt fogni a...
De azt állítod, hogy a tiéd szól ugyanolyan jól, amit fölpakolsz a...
Én azt hittem, hogy jobban.
Igen?
Azt hittem, hogy jobban. Igen. És képzeld el, hogy a Covid alatt...
Csináltál ilyen platókoncerteket.
Például, de még azon túl elkezdtünk kastélyparkokban hangversenyeket játszani. És így beleütköztünk abba a problémába, hogy, ugye normális esetben egy szabadtéri hangosítás hogy néz ki át, mindenki járt rockkoncerten, hogy elől fölhúznak egy csomó hangfalat, és akkor onnan üvölt a zene. Aki a hátsó sorban van, az mondjuk hall valamit, aki meg az első sorban, az valami mást.
Az megőrül.
Ja. És én felfedeztem egy szegedi csapatot, akik egy olyan háromdimenziós hangrendszert terveztek, amit ki tudunk vinni szabadtérre. Körbe telepítjük a nézőteret, vagy hallgatóteret, vagy nem tudom, hogy mindenki. Nézőteret talán ez így a legérthetőbb. Körbe telepítjük hangsugárzókkal, és te azt érzed, miközben ülsz mondjuk az Eszterházi kastély udvarán, hogy én egy katedrálisban ülök. És nem tudom, hogy kedves hallgató néző látta-e a Matrix című filmet, de amikor
sokan
ugye fölkínálják a tablettát, hogy akkor most piros tabletta, ami a valóság, vagy a kék tabletta, ami a Matrixban maradás. Ebből a kérdés az, hogyha az ember nem tud különbséget tenni, akkor most mit hall? Te most akkor orgonát hallasz, amikor nem tudsz különbséget tenni, miközben egyébként digitálisan képzünk minden hangot, vagy nem? Nagy dilemma. És mondom, tehát én nem vagyok az ellen, hogy építsünk föl sok százmillióért egy gyönyörű nagy orgonát, mert annak presztízs értéke van, az egy gyönyörű kézműves munka, lehet körülötte könyökölni és egymás torkának esni művészekként, mert kevés orgona van és sok művész, tehát ez sok mindenre alkalmas egy ilyen hangszer. De annak se vagyok ellenére, hogy fölpakoljuk az orgonámat, és letegyük akár egy kis faluba, vagy egy kastélyudvarra, vagy tulajdonképpen szinte bárhova, ide ebbe a terembe, jó, ide nem férne be, de tekintsünk ettől el, és olyan élményt adjak a hallgatónak, hogy ő a végén azt mondja, hogy művész úr, hogy hozták le a karzatról az orgonát? És azt mondjuk neki, hogy kezdet sokkal nem hoztuk le, hanem tessék körbenézni, és ott az szólt, az.
Hát te iskolákban is játszol.
Igen. Na most az a legőszintébb közeg. Tehát ha én egy iskolásnak linkelek, és mondjuk nem orgona hangot hallana, vagy megpróbálnám őt átverni, hát ott tudod mi marad, kőkövön nem maradna 10 perc után. De ha őket le tudom kötni klasszikus zenével, hát akkor téged is lefoglak, aki kultúrafogyasztó ember vagy, tehát akkor talán nincs nagy baj.
De azért gyakran te nem játszol el egész műveket. Tehát, hogy részleteket játszol, és akkor közben dobálsz.
Hát, most próbálom felidézni, hogy mire gondolhatsz, mert mit tudom, most idei évben műsorom van a Rákóczi induló Berlioztól, és nyilván nem játszom el a teljes Faust elkárhozását, csak a Rákóczi indulót, vagy játszom Gustav Holsttól a Bolygóxidből a Jupitert és a Vénuszt, de nem az egész Bolygóxidet, ebben is igazad van, de azért ezek közben megállják önmagukban is a helyüket. Egyszer-egyszer belebeszélek egy 4 évszakba, de ott is csak tételek között, meg akkor, hogyha látom, hogy nagyon sok gyerek ül a nézőtér. De ha van 10 gyerek, akkor azok bírják ki az egészet. Ha van 300 gyerek az 500-ból, akkor inkább azt mondom, hogy na jó, akkor álljunk meg, vegyük tételenként, mert jobban tudnak figyelni. Hát most képzeld, te meg én akkor voltunk gyerekek, amikor nem volt okostelefon, és nem jött 5 percenként, 3 percenként értesítés, hogy üzeneted érkezett. Az én gyerekeim akkor gyerekek, amikor folyamatosan villog valami. Hát ha én azt mondom nekik, hogy ülj nyugodt a negyed órát, ez komoly kihívás. Oda el kell jutni, hogy nyugodtan üljön negyed órát.
Ha te is nézed állandóan, le van halkítva, de most is nézed, mert kiviláglik, akkor nyilván hív valaki, vagy kiírnak, csak ránézel.
Persze. Ettől függetlenül az idegrendszerem meggyőződésem, hogy más, mint egy mai fiatalnak. Tehát másképp alakult ki, másképp fejlődött ki. Ha ugyanolyan volna, akkor nem volnának generációs különbségek.
Egyébként ez, mert egyszer, amikor valamikor, már nem tudom hány ezer éve voltál nálam a klubrádióban, még a régi helyen, akkor meg várni kellett, az élőben voltunk, azt hiszem, és akkor előbértünk oda, és akkor elképesztő, hogy mit bonyolítottál le a telefonodat. Te vagy a saját magad producere?
Már nem. Nem, szép volt az az idő is, mindenre ráláttam, mindent kézbe tudtam tartani, olyan jó volt, örömteli volt, nagyon közel voltam mindenkihez, hozzád például, bárkihez, mert mindenkitől egy telefonra voltam. Most az a szép, hogy mint ezt megcsinálják emberek, nekem meg van időm többet gyakorolni, többet olvasni, úgy kezdhetem, képzeld el a napomat, hogy olvasok és sportolok. És én ide szerettem volna eljutni, hogy ugye mit adhatok én a hallgatónak, azon túl, hogy eljátszom Bachot, mint egy gép, ugye, hiszen ezt megbeszéltük az előbb, hogy épp csak egy kicsit vagyunk különbek, mint egy gépkezelő, mi orgonisták. Hát mit adhatok én ezen túl a hallgatónak? Hát azt, hogy én egy értékes ember vagyok. Ha nem vagyok, akkor éppenséggel már az okostelefonom is eljátsza azt, amit egy orgonán el lehet játszani. Tehát én csak azt tudom adni, hogy művészként valami olyan értéket képviselek, amire a hallgató azt mondja, hogy valamit kapok a lényéből ennek az embernek. És ide meg úgy tudtam eljutni, hogy odaadtam az e-mail írást, meg a telefonálást, meg a pályázatírást, meg a minden.
De persze Kristóf Hajnalka.
Hajninak például. Tehát, hogy odaadtam mindezt másoknak, és akkor én foglalkozhattam azzal, hogy ez a Rákász Gergely dolog, ez egy kicsit jobb legyen. És meglepő módon kicsit jobb lett a Rákász Gergely dolog, és több embert is vonz, mint korábban.
Aha. Az döntés volt, hogy te főleg Magyarországon vagy végül is valami miatt így alakult, mert hát hiszen te tanultál Amerikában, koncerteztél is.
Igen.
Amerikában lehet érte volna ilyen világba turnézó, aki alig-alig van Magyarországon föllép egyszer, na egy évben, vagy valami miatt nem is lehettél volna, és akkor azt mondtad, hogy neked érdekes egy kis faluba, meg határon túli magyar helyekre, meg itt-ott.
Te a fizikai választ adjam erre, vagy a metafizikait?
Hát mindkettőt.
A fizikaiban lehettem volna. Ott voltam, a lehetőség nyitva volt, ott is föl lehet építeni egy karriert, a know-how megvolt.
Ez most Amerikára mondod?
Igen, igen.
Vagy tehát, a világ karrierre?
Arra is. Tehát ha ott az ember megvetette a lábát, tudod, mit érek el a slágerben, a New Yorkban, if you can make it there, you can make it everywhere. Tehát, hogyha ott meg tudod csinálni, akkor meg tudod csinálni máshol is. Tehát fizikailag ez lehetséges lett volna, hogy lelkileg, Gábor, egyre inkább azt gondolom, hogy lelkileg nem.
Mert?
Mert nem. Szóval, hogy amennyire felizgat az a dolog, hogy a véreimmel találkozzak Délvidéken, vagy Erdélyben, vagy Felvidéken, vagy Makón, érted? Tehát tök mindegy, egy magyar helyen és magyarok között legyek, és amennyire felizgat az a gondolat, hogy itthon élek, és amennyire jól érzem magam, annyira nem izgat, hogy Tokióba játszam.
De miért nem?
Nem tudom. Ezért mondom, hogy ez egy metafizikai kérdés, hogy az ember... És aztán persze tovább nézhetjük ezt, csak nem akarnám terhelni az én nyomorult életemmel a kedves hallgatót ilyen mélységben. Tovább nézhetjük-e, hogy vajon azért élvezem-e metafizikailag azt, hogy itt vagyok, mert nem álltam bele abba a karrierbe, és hogyha beleálltam volna, akkor azt élvezném jobban. Ez egy következő releváns.
Vagy lennél-e abban sikeres?
Vagy ez egy következő releváns kérdés. Ugye lennék. Tehát látom, hogy mi történik a nemzetközi színpadokon, látom, hogy mit tudunk tető alá hozni, milyenek a produkciók, és azt gondolom, hogy nem maradnak
el. De várjál
el.
Valahogy, nem úgy van az, hogy már az előbb, amikor a műpára rákérdeztem, és nem igazán válaszoltál, tehát valószínűleg, hogy ott nem játszottál. Tehát magyar oldal nem írtak. Ahogy azt hiszem a Zeneakadémiára.
Mire vagy kíváncsi?
Se túlsúl. Azzal, hogy mondjam, tehát nyilván a koncertéletnek egy része, azt gondolja, hogy te ilyen vándorbuzsikus vagy, és nem az, akit a műpába meg kell hívni.
Hát először is, hogy a műpát ki lehet bérelni. És az ember hoz egy üzleti döntést.
Jó, de más ezzel... az, amikor azt mondja Kelemen Barnabásra, hogy akkor na, akkor ő jövőre, meg Schnittbergerre, hogy ő jövőre.
Én szívesen elmondom ezt neked, ha meg akarod érteni.
Az év művésze, és akkor meg van agyusztálva, és akkor hú, de hányszor
fölé. Én szívesen elmondom ezt neked, ha de meg akarod érdekel, érteni, mert szerintem 10 mondatból el tudom mondani. Tehát ugye két nagyon leegyszerűsítve két karriermodell létezik. Az egyik az, hogyha addig mászol a szakmai létrán fölfelé, ameddig észre nem vesznek. Vagy hagynak fölmászni ezen a szakmai létrán odáig, hogy észrevegyenek, vagy nem. A másik az, hogy fölépíted önmagadat, és megcsinálod mindezt szakmán kívül. Az egyikben hívják az embert a műpába, és a Zeneakadémiára alanyi jogon, hiszen annak a létrának a tagja, ahová azt a létrát bebetonozták, és kilökött valakit, fölmászott valaki mellett, de ő ott van, és ő számon van tartva. Nyilvánvalóan, hogyha én máshonnan jövök, és másképp csinálom a dolgokat, akkor nem fogják azt mondani, hogy ja, úgy is lehet. Hát ez
de nem böki a csőrödet?
Az enyémet nem, böki az övéket. Böki is egyébként. Tehát, figyelj, én jó lélek, szeretem,
mert
amit csinálok.
Vagy? Bizonyos emberek szemében.
Nézd, Gábor, máshonnan jövök, másképp csinálom, és működik.
Hát nem, igen.
Tömegek ülnek a koncertjeimen. Miközben sokszor úgy kell lasszóval összevadászni, borzasztó alacsony jegyárral úgy kell lasszóval összevadászni embereket egy-egy klasszikus zenei koncertre. Tehát én azt gondolnám egyébként, nyilván soha nem fog megtörténni, hogy nekünk ezekkel a szakma képviselőivel kellene egy asztalhoz ülnünk, és azt mondani, hogy na, mókuskáim, ti így csináljátok, én így csinálom. Ennek van egy egészséges szakmai középútja, amelyiken mindenki nyerne. Tehát ez nem tud megvalósulni, mert tűz meg víz. Már hogy ereszted össze? Vagy olaj meg víz, érted? Az egyik az mindig föl, a másik mindig le. Nem, ezek szétválnak. Az élet már csak ilyen. Na most, hogyha én azon lamentálok újra meg újra, hogy engem miért nem enged be a Fassan Laci a műpába, akkor én egy keserű életet élek. Én pontosan tudom, hogy miért nem enged be engem a műpába.
És miért nem?
Ordító volna a különbség, hogy mi történik egy Rákász Gergely koncerten, és mi történik egy hagyományos koncerten a műpában. És egyik se rossz.
Tehát de ezzel mi a különbség?
Hát egészen más. Hát el kell jönni erre, el kell jönni arra.
Én voltam mindkettőn.
Te most, tehát ugye nagyon nehéz úgy beszélni valamiről, hogy ne bántsak meg valakit, aki nem ül az asztalnál, és nem tudja, nem is kell megvédenie magát, hanem csak képviselni az érdekeit. Ez most megpróbálom azt az oldalt is képviselni. Másképp néz ki egy olyan orgonakoncert, ahol az ember egy hangszeren, nagyon szakmaian, minden áron igyekszik megmutatni valamit az orgonálás legbelső magjából. Ez egy megközelítés, és minden létjogosultsága megvan. Én ezt nagyon élvezem, hiszen öröm hallgatni. De egészen más megközelítés az, amikor én eszközként használom az orgonát, és azt mondom, hogy nekem ez csak egy eszköz, amin keresztül eljutok hozzád. És ez majdhogy nem megbocsáthatatlan bűn, hogy miért nem istenség, akit körülállunk és imádunk, és a többi, nekem ez egy eszköz. Én szeretnék eljutni hozzád, meg a hangmérnököthöz, meg a kedves hallgatóhoz, aki nem az számított, hogy Viern szimfóniájának a harmadik tételében a hetedik ütemét azt szakmailag ő úgy tudta értékelni, nem tudja az átlag hallgató. Úgy tudta értékelni, mint ahogy én ezt át tudom adni, úgy játszom el, hogy egyébként átadható, és tehát, hogy a művésziségen nem esik sorba. Csak a filozófia más, és ez megbocsáthatatlan.
Na, és akkor sokakor eljutsz a nyáron is nyilván, nem?
El. Szentendrén játszom például a Skanzennek van egy gyönyörű, gyönyörű nagy színpada. Az alapítványom fiataljait hozom ide Budapestre júniusban. Most ezen a budapesti koncertünkön föllépett kettő, képzeld el, egy gitáros és egy csellista gyönyörűen játszottak, hát úgy megtapsolták őket, hogy csuda. És akkor kérdeztem a közönséget, hogy na, ki jön el, megint megtapsolták őket, úgyhogy gyorsan szerveztünk nekik egy koncertet a honlapomon. A kedves hallgatók, a Rákász Gergelyre rákeresnek, akkor megtalálják az ő koncertjüket is, meg az én szentendrei koncertemet is. Tehát most sokat beszélgettünk itt az egész történetnek a filozófiai oldaláról, de ez a végén azt gondolom, hogy nagyon, nagyon egyszerűvé válik. Van valaki odakint, aki most hallgat bennünket, és éppen gyereket tanít, vagy éppen forgalmat irányít. És akkor egy szerda este azt mondja, hogy mi a túrót csináljak ma este? Nézzem a streaming szolgáltatóna az aktuális sorozatot, vagy csináljak valamit, ami kimozdít a komfortzónámból. És akkor meglátja az én koncertemet, és azt mondja, ha, ez talán kimozdít a komfortzónámból. Talán ez olyan, amit meg tudok fogni, meg tudok emészteni. És a szép ebben, Gábor, hogy egy hangot nem veszünk el Bachból, de egy hangot se teszünk hozzá. Tehát ott ugyanaz szól, mint ami a műpában szól, vagy a Zeneakadémián. Csak a csomagolás más körülötte. És ezáltal olyan emberekhez is eljutok, akihez egyébként nem jutnék el. Ha meg olyanokhoz is eljutottam, hát ez meg már megint a filozófia oldala, de hát nem az a művészet célja, hogy felemelje az embert. Nem ez bízta ránk a teremtő, vagy a kollektív tudat feletti, vagy a jóisten, vagy aminek nevezzük, hogy te műsort csinálsz, ő asztallábat farag, én meg azt mondom a hallgatónak, hogy nézd, ez a naplemente a tiéd is. És a metaforikus naplementéről van szó, mert az lehet a négy évszak, meg lehet a Bach fúga, meg a bármi. És hogyha én ezt nem teszem meg, akkor rossz művész vagyok. Ha megelégszem azzal, hogy egy szűk szakmai kör hallgatja, az se rossz, de azért mégiscsak szebb volna egy kicsit a világ, ha nem csak egy szűk szakmai kör hallgatna. Hát hogy köpi ki az a rágót a buszmegállóba, aki tegnap megértette Bach zenéjét?
Hát akkor kívánom, hogy további sok lélek emelésben legyen részed, és örülök, hogy ide is eljutottál. Köszönöm.
Örömmel jöttem, köszönöm szépen.
És akkor folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal. Lesz benne jó sok minden, beszélek egy majdhogy nem zseniális előadásról is.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk a kritikai rovattal, beszélni fogok például hamarosan Alföldi Róbert Hamlet rendezéséről, ami nyilván sokakat érdekel, meg beszélni fogok egy nagyon izgalmas Baskir előadásról, ami hát egyszerűen tulajdonképpen kikészített a szónak a jó értelmében. Na, hát akkor ugorjunk neki. Kezdjük ezzel a Hamlettel, ugye Alföldi harmadszorra rendezi meg a Hamletet, és hát mindig tud meglepőt. Budaörsi Latinovics Színház, úgy indul az előadás, hogy beszalad, egy ilyen öltöző díszletet látunk, és beszalad három tökmeztelen fiatalember, nyilván zuhanyozásból, konditeremezés után jönnek be. Na, egyikük a főszereplő, címszereplő, Flőrik Kristóf, ugye mindegyik nagyon fiatal, a másikuk pedig ugye a két barátja, Marcellus és Bernardo, Juhász Vince, illetve Rákos Olivér, harsogóan fiatalok, annyira, hogy még egyetemisták, és akiknek, tehát ennek a két barátnak ugye jóval nagyobb szerepe lesz, mint amúgy aztán hát általában az előadás, Shakespeare előadásokban szokott. És hát lesz egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy tulajdonképpen ez a ebben a verzióban Hamlet apját nagy valószínűség szerint meg se ölték. Ezt vizionálja ez a srác, mégpedig hát onnan vizionálja, hogy kábítószerezik, hát mind a hárman kábítószereznek, pillanatokon belül be is kapkodnak ilyen tablettákat, és a messzeségből hallatszik egy ilyen buli hangja, nagyon nagy a dáridó, egyre hangosabb, ahol nyilván a király és a királyné hát buliznak. Na most ugye Shakespeare Hamletje azt tuti, hogy nem vett volna részt egy ilyen buliban, ám, de tehát, hogy vérnöző barmokkal ugye nem paktált volna. Na most ez nem egy ilyen srác. Ez a Hamlet már arról szól, hogy tulajdonképpen mindenki beépül oda, ahol lehet, hogy nem is kéne beépülni, de az is lehet, hogy ez a király és királynének nincs más bűne, mint hogy hát a öreg király halála után gyorsan összeházasodtak, akkor ennyi. Van egy nagyon jó pofa bohózati jelenet, tehát tulajdonképpen bejön Bregyán Péter egy ilyen öreg takarító képében, vödörrel, mindenfélével, ami a takarításhoz kell, és amikor már beszívtak ezek, akkor tulajdonképpen a Hamlet nézi hát őt, vagy vizionálja őt az apjának, és akkor először tagadja, hogy ez a Bregyán által játszott figura, hogy ugyan már, de aztán ráhagyja, mert ez a Hamlet még agresszív is. Tehát ennek még hatalma is van, ha úgy tetszik, és rászól durván, hogy na nehogy már ellenkezzen, és akkor két barátja is ráhagyja ezt az alapvetően marhaságot, és hát akkor ebből következik tulajdonképpen nagyon sok minden, és egy nagyon durva világról szól ez az előadás, miközben azért hát meglehetősen sokat lehet nevetni, de ez a Hamlet már nem az a kultúrált, sokat filozofálgató Hamlet, akit megszoktunk, tehát nem az, akit pár évvel ezelőtt mondjuk Tompa Gábor rendezett Kolozsváron Vecsei H. Miklossal címszerepben, aki egy könyvboly volt, aki egy könyvtárba vagy könyvesboltba, már nem emlékszem pontosan, zárkozott el a külvilág előtt, és ott agyalt és gógyizott és filozofálgatott. Itt már nem, tehát itt könyveknek már nyoma sincs. Itt a bódítószer, meg az már hamarabb kerül elő, és hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy ez a Hamlet is egy durva figura, hát később aztán simán gyilkolnak, akár megfojtanak embert a Nyílcinen, minden egyébként a Nyílcinen játszódik az is, ami hát tulajdonképpen Shakespeare-nél nem. Metz Tibor és Persőci Réka a király, illetve a királyné, és hát akiket a Nyílcinen megfojtanak, az ugye Rosenkranz és Guildenstern, Csován Gábor és Hertai Petra személyében. Takács Katalinnak, mint Poloniusnak lényegében van egy bravúros magánszáma. Egyszerűen egy olyan figurát játszik, aki be is hódol a hatalomnak, de azért lyukat beszél a hasukba, és mindenáron be akarja bizonyítani, hát, hogy az ő lánya, ugye Ophelia az oka a Hamlet totális bekattanásának. És az az igazság, hogy ebben a verzióban, ami egy nagyon meghúzott verzió, Hamlet nem is nagyon szerelmes az Ophéliába. Az Ophélia is egy olyan figura, Szőcs Orsi játsz, egyébként szintén bravúrosan, akibe bele lehet szeretni. Ő is egy ilyen lúzer, egy áldozat, inkább egy ilyen nagyon telt karcsúra van, jelmezzel is, hát még fokozva ezt a hatást, Kálmán Eszter a disztlőt, meg a jelmez amúgy, és egy ilyen tébláboló, szerencsétlen valaki, akit hát Hamlet inkább megsajnál, mint hogy szerelmes lenne bele. Ugye Alföldi ezt nagyon régóta csinálja, hogy tulajdonképpen a saját koncepciójának megfelelően meghúz a darabot, a Hamlet is két óra alatt lemegy egy szünettel, és kivesz belőle részeket, már ugye, amit tudom én, vagy ki tudja, tehát már 25 éve is, vagy nem tudom mikor rendezte a Velencei Kalmárt a Tivoliban, ami annó nagy visszhangot váltott ki, és ott is tulajdonképpen, hát, hogy úgy mondjam, kifilézte a darabot, ebben mindig vannak, most ugye Bíró Bence, aki hát az egyik legtehetségesebb fiatal dramaturg, vele közösen csinálta, de közben azért még, még hát Vörös Róbert is, aki mikor a Nemzetiben rendezte, akkor vele, ő volt a dramaturgia, azért dramaturgi tanácsadó, és akkor Nádasdy Ádám fordítását használta, most ez se volt neki elég, egy még maibbat, egy még korszerűbbet akart, amit Forgács András szolgáltatott is neki kellőképpen. Horációt Sajs Zoltán játsza, akit hát a végén majd Fortin Brass lelő, ami egyébként a Nemzeti Színházi verzióhoz képest tulajdonképpen egy enyhébb variációval, egyenesen egy sor tűzzel érkezett meg Fortin Brass. Szóval megvan Alföldinek a véleménye a világról, és egyre súlyosbodik. Ugye az első Hamlet, amit rendezett Nyitrán a Divaldó Színházzal, az egyébként egy kiváló előadás volt, az inkább egy jó humorú diákos dolog volt, ahol zaklatottságában Hamlet hát görkocsolyával nyargaláztak keresztül Kasula a színpadot. Most sok a humor, de kesernyés, ironikus humor, egy elkeseredett hát világkép ez, amiben mégis meglehetősen dominál a játékosság, szóval összességében én ezt bármennyire rendhagyó, amit gondoltunk is, hogy majd Alföldi esetében így lesz, egy meglehetősen jó előadásnak gondolom a Budaörsi Latinovics Színházban. Na, és akkor most beszélek egy elképesztő baskír előadásról, amit tényleg, tehát engem nagyon megrázott, némiképp bőgtem is a végén, és tulajdonképpen egy olyan típusú színház, ugye én szoktam mondani azt a más mondását, hogy csak nevetek az olyan színházon, amin nem lehet nevetni. Tehát nem szeretem általában azt a színházat, aminek nincs humora, na most ennek nincs humora. És egyszerűen mégis elképesztőnek gondolom. Ugye ez a Mazsit Gafuri Baskír Állami Akadémiai Dráma Színház Kitagadottak című előadása a Nemzetiben, a Nemzetközi Színházi Találkozó, a MITEM keretében láttam, és hát tehát egy ilyen balladai jellegű előadás, felsebez, roppant mélyreást, iszonyatosan tragikus, de valahogy mégsem döngöl egyébként a földbe, mert magasztosan szép, és a költészet és a drámaiság az valahogy elképesztő módon vegyül. Arról van szó, hogy egy srác és egy lány tulajdonképpen, hát csak beszélgetnek egymással, de hát nincsenek összeházasodva, és itt hát tulajdonképpen az sem szabad, de meglátják őket, és hozzáképzelnek minden egyebet, nem veszti el a lány a szüzességét, szó sincs erről, csak hát ugye a muszlim világban és a szaria törvényei szerint hát ez főbűn. És akkor a tetejébe a lány az gazdag család, a fiú az szegény család, és akkor jön az, hogy a szaria amúgy a muszlim világnak a fő vallási hát elrendeléseit tartalmazza, aszerint megy a vita és a felhördülés, hogy hát ezt el kell ítélni, és mi történik, és halljanak-e már rögtön, tehát kövezzék-e őket halálra, vagy akár legyen enyhébb az ítélet, és hát a Hazrattól, a falu muszlim vallási vezetőjétől várják az ítéletet. és aki próbál humánus lenni, de muszáj is neki megfelelni annak, amit elvárnak tőle, és az emberek már az ítéletet is ilyen súlyos kövekkel a kezükben hallgatják, tulajdonképpen rémes, és közben meg gyönyörűséget, tehát hogy rémséget és gyönyörűséget így összekapcsolni, nem is tudom, hogy láttam-e még, és az volt, hogy a nagy színpadnak a színpadán ültünk, és nem volt függöny köztünk és a nézőtér között, tehát a nézőteret is fantasztikusan megvilágítva, én bevallom, hogy ezt a nézőteret először láttam szépnek, szóval, hogy nagyon megvilágítva, és ez a muszlim vezető az emeleten, tehát az istenség magasságából hozta meg az ítéletét, és fantasztikus jelmezek voltak. Egyszerre roppant hagyományos ez az előadás, és a másik oldalon pedig fölöttébb korszerű egy Ajrat Abusahma Nov nevű ember rendezte, aki úgy tudom, hogy a színház vezetője, és Mazsit Gafuri, akiről elnevezték a színházat, ez neki egy klasszikus darabja, és hát a dolog hát eljut odáig, hogy hát ugyan megkegyelmeznek, de végighurcolják őket a falon, így befestik feketére őket, totálisan megalázzák őket, még a családjuk is kitagadja őket, és hát aztán valahogy ezt nem bírják. Tehát lehet, hogy a testi sebek gyógyulnak, de a lelkiek nem, és hát elemésztik lényegében, ugye mégiscsak halál a vége. De megcsinálja azt a rendező, hogy egy ilyen emelvényre kerülnek, és tulajdonképpen a halálok előtt, vagy ki tudja, lehet, hogy már után fölmagasztasulnak. Ugye a Seregi László csinálta meg a fantasztikus Rómeó és Júlia balett előadásában ezt, hogy tulajdonképpen haláluk után így föl, egyre följebb emelte Rómeó és Júliát, és fölmagasztosította őket. Itt is ez történik, hogy szinte egy ilyen dicsfényszerű, egyébként fantasztikus a világítás, világítással körbefonva őket, és a testük is összeforr, és kvázi mennek föl, ha úgy tetszik, az égbe, vagy a mennybe. Hát, szóval nagyon mély, nagyon fölemelő, szépséges, és tényleg megkönnyeztető, miközben pokolian fájdalmas, szívbe markoló, de az embernek mégis lesz egy megtisztulás érzése. Azt gondolom, hogy valami ilyesmi a katarzis, amiben hát iszonyú ritkán van részünk, de hát ezt most a baskírok bizony elérték, és hát nem tudom mást mondani, mint hogy le a kalappal, és köszönet, és hála. Olyan jó ilyen előadást látni, és amikor az embernek kicsit elvész a hite a színházba, hogy ennyire megrendítő és ennyire gyönyörűséges így együtt valami tud lenni, hát azért az nagyszerű. Hát akkor ennyi fért ma a művészbejáróba, az első részben Rákász Gergely. Orgona művész volt a vendég, a második részben beszéltem például Alföldi Róbert Hamletjéről, és most a Kitagadottak című előadásról, a hangpult mögött ezúttal is Túri Lajos Lui ült, és akik videón, YouTube-on is nézik a műsort, azok számára Lantos Dániel kezelte a kamerákat, a viszont hallásra, viszont látásra Bóta Gábor voltam, és vagyok is még.
Művészbejáró Bóta Gáborral.